Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok, Uram. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Egyszerűen csak köszönöm, hogy itt vagy velünk, hogy itt vagy közöttünk, hogy érezzük a Te jelenlétedet. Csodálatos ez, Uram, és felüdítő, Uram. Hálát adok neked, és imádkozom, Uram, azért, hogy ebben a szűkre szabott időben, ami még nekem van, itt ebben az időben, hogy még haza is érjünk, Uram, estére, de mégis, hogy mindent el tudjak mondani, amit rám bíztál, Istenem. Kérlek, mennyei Atyám, add, Uram, hogy valóban a Te üzeneted jöjjön, Uram, ahogy egy igehirdető szokta imádkozni, hogy mindent Te belőled, és semmit mi belőlünk, Uram. Kérlek, Istenem, a Jézus nevében. Amen. Amen. Akkor bele is vágok a közepébe, jó? Rögtön egy igével indítunk. A Lalinak azt mondtam, hogy nem teljesen ugyanarról fogok beszélni, amiről ő, de aztán elmondtam neki, hogy miről, és akkor ő mondta, hogy de, azért az mégiscsak ugyanaz lesz, csak kicsit más oldalról. Az első ige, amit Szent Márió fel fog nekem olvasni.
Amen.
Egy János 2:27-28. Egy János 2:27-28.
Szent Pál.
Bekapcsolja valamit? Egy mikrofont adjatok a Máriónak.
Hangot.
Vagy hangot.
Köszönöm.
Oké. Okay.
Egy János 2:27-28. De bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
Amen. Amen. Amikor a Tibor imádkozott a dicsőítés alatt, akkor tulajdonképpen mondott egy olyan mondatot, ami a kulcs mondata az egész ige hirdetésemnek, és lényegében erről szeretnék beszélni. Azt, igen, Tibor lehallgatott valószínűleg. Azt mondta a Tibor, hogy nem csak egy út, tehát nem csak egyfele jövő út van, tehát hogy Jézus Krisztustól jön egy út mifelénk, de mi nem tudunk ő felé menni, tehát hogy nem, ugye úgy fogalmaztad, hogy nem egyirányú és nem zsákutca, hanem Jézus Krisztustól van út mifelénk, és azon az úton, amin ő jön felénk, azon az úton mi is tudunk menni ő felé. És igazából én erről szeretnék ma beszélni, hogy ez hogyan történik, és egy kicsit arról is akarok beszélni, hogy mi van akkor, amikor ez nem történik meg. Mind a két dolog rendkívül fontos, és tudjátok, azért fontos mind a két dolog rendkívül, mert az elmúlt most már közel másfél évben, amióta ez a pandémia tart, én nekem volt egy olyan szubjektív tapasztalatom, és nem csak nekem, hanem azért másoknak is, hogy az egyházban nagyon sokaknak az életében egy leépülés történt. De talán úgy is meg lehet ezt fogalmazni, hogy nem feltétlenül leépülés történt, hanem már eleve leépülés volt, és tulajdonképpen az a pandémiás válsághelyzet, amin átmentünk az elmúlt egy évben, vagy másfél évben, az tulajdonképpen csak a felszínre hozta a valóságot, értitek? A felszínre hozta azt a valóságot, ami nagyon sok embernek a szívében ott volt. Ott volt az az imádkozástalanság. Ott volt az az Istennek a nem keresése, és ott volt az, hogy tulajdonképpen volt egy keresztény bálványimádás, amin én azt értem, hogy mentek a gyülekezetek, főleg ezek a nagy mega gyülekezetek, mentek, futottak, mentek a programok, és tulajdonképpen lehet érezni, és ezt egyébként egy amerikai prédikátor is ugyanezt mondta ő a saját környezetéről, hogy nagyon sok embernek tulajdonképpen nem az Isten adta az erőt, nem az Istenből jött az erő, hanem a gyülekezeti életből. A gyülekezeti életre nagyon nagy szükség van, de ti is tudjátok, hogy amikor én most azt mondom ebben az esetben, hogy gyülekezeti élet, akkor nem arról a biblikus gyülekezeti életről beszélek, amiről az ige beszél, hanem arról, ami kialakult, ami létrejött az egyházban globálisan, hogy tulajdonképpen bálvánnyá lett a gyülekezet, de nem a gyülekezet, nem a bibliai gyülekezet, hanem bálvánnyá lettek ezek az összejövetelek. Bálványá lett az, hogy összejövünk, és nagyon sokan vagyunk, nagyon nagy meg a gyülekezetek, nagyon nagy szolgálóink vannak, olyanok, mint a sztárok, nagyon nagy színpadi technikátka van, nagyon nagy, minden nagyon nagy, és minden nagyon szuper. És tulajdonképpen, amikor eljött a pandémia, és mindent be kellett zárni, és sokan egyedül voltak otthon, vagy sokan be voltak zárva a négy fal közé, a családjukkal, meg a kutyájukkal, meg a mit tudom én kivel, igazából ekkor jön elő nagyon sok minden egy embernek a szívéből. Ekkor jött elő az, hogy egy embernek a szívében volt-e Isten keresés. Ekkor jött elő az, hogy valaki az Istent imádta, az Istent kereste, az Istent szolgálta, vagy csak azt a szervezetet, azt a közösséget, legyen az kis közösség vagy nagy közösség, ez teljesen mindegy, amihez ő tartozott. És a helyzet az, hogy azt kell mondanom, most így általánosságban mondom, királyi többesben, hogy megmérettettünk, és könnyűnek találtattunk. De, és ez a jó hír, hogy a történetnek itt nincs vége. A történetnek itt nincs vége. Mert az 1 János 2.27-28-ban arról olvasunk, hogy van bennünk kenet, akik újjászülettünk. Bennünk van a Szent Szellem. Nem csak rajtunk van a Szent Szellem, hanem bennünk van a Szent Szellem. Bennünk van Istennek a kenete, Isten szelleme. És Isten szelleme tud minket tanítani. Isten szelleme tud téged tanítani. Isten szelleme át tud téged vinni Krisztussal való megtapasztalásokon. Isten szelleme otthon a te belső szobádban, vagy ahol vagy, a mezőn, vagy a munkahelyeden, vagy akárhol. Isten szelleme létre tudja hozni az életedben azt, hogy te, ha nyitott szívű vagy, ha Isten kereső vagy, akkor tudjál tanulni az Úrtól. Tudjál tanulni Krisztustól. Amikor olvasod az igét, vagy hallgatsz egy prédikációt, vagy imádkozol, elmélkedsz az Isten igéjéről, Isten szelleme ott van benned, és meg tudja eleveníteni azt, ami benned van. Meg tudja eleveníteni azt, ami benned van. És ez az, amikor a kenet tanít téged. És ez az, amikor folyik a kenet az életedben, és tanulsz a kenettől, Isten szellemétől, tanulsz a Szent Szellemtől. És erről beszél itt az ige. Nagyon érdekes, tudjátok, hogy nem azt fogalmazza meg itt János, hogy mi tanuljunk a kenettől azért, hogy aztán valakik legyünk, hanem tanuljunk a kenettől azért, hogy amikor ő eljön, hogy amikor Jézus eljön másodszor, hogy amikor mi vele találkozunk, akkor ne szégyenüljünk meg. És tudod, hogy mi lesz az, hogy te nem szégyenülsz meg? Az abból fog állni, hogy ő megjelenik, te meglátod őt, ő rád néz, és az lesz az ő boldogsága, az lesz az ő öröme, az lesz az ő gyönyörűsége, hogy saját magát felismeri benned. Saját magát felismeri benned. Tudjátok, mi nagyon sokszor, mikor mondjuk ezt a családban, hogy ó, te jó ég, a gyerekemben felismertem saját magamat, és ennek van, amikor örülünk, van, amikor nem annyira, ez változó, de Jézus Krisztus, amikor visszajön, ő azt mondja az ige, hogy úgy akar megállítani téged maga előtt, sőt, ott egy olyan szöveg van a görögben, ami nem csak azt jelenti, hogy előtt, hanem maga mellett. Tehát maga mellé akar téged állítani Jézus. Tehát nem csak azt akarja, hogy szemben állj vele, hanem azt akarja, hogy mellé álljál, mert a mellé állás az többet is jelent, az azt jelenti, hogy te itt vagy mellettem, hozzám tartozol, te az enyém vagy. Amen. És amikor, és ez lesz a csodálatos, hogy a Szent Szellem, Isten megígérte, ez döbbenetes, Isten megígérte nekünk, hogy a Szent Szellem, nem tudom, hogy hogyan, ha néha magamra nézek, akkor elkap a nevetés, hogy Istennek micsoda humora van, mert nem tudom, hogy hogyan, de megígérte nekem, és most ezt bejelentesítheted magadra, mutathatsz és mondhatod, hogy nekem is, tehát neked, nekem, mindannyiunknak, hogy amikor ő visszajön, és amikor mi megállunk ő előtte, teljesen olyanok leszünk, mint ő. Teljesen, nem lesz bennünk hiba, teljesen olyanok lesz. Nem fogja Jézus azt mondani, hogy 99%-ig, de az az 1%. 99,5%-ig, de az a 0,5%, az az ördögtől van. Nem ez lesz, hanem azt fogja mondani, hogy te teljesen olyan vagy, mint én. És az atya is azt fogja mondani, hogy ezek teljesen olyanok, mint az én fiam. Ezek az én fiaim és az én lányaim, és teljesen olyanok, mint az én fiam, mint az én elsőszült fiam Jézus. Érted? És az annak, hogy a Szent Szellem tanít bennünket, annak, hogy a Szent Szellem vezet minket megtapasztalásról megtapasztalásra, sokszor próbáról próbára és különböző dolgokba, ennek ez a legfőbb célja, ez a lényege, hogy Isten dicsőségét szemlélve elváltozzunk, és olyanok legyünk, mint ő. És tudod, azt is mondja itt az ige, hogy amit a kenet tanít, az igaz, és nem hazugság. Ez úgy látszik, tudjátok, hogy ez János apostol idejében is nagyon fontos volt leszögezni. Ugye mennyire egyszerű mondat, szinte triviális, ugye így szoktuk mondani, mennyire egyszerű. Szinte azt mondja az ember, hogy fú, de nagy bölcsesség volt, így ilyen kicsit ilyen ironikusan, mennyire egyszerű. És mégis tudjátok, amikor János ezt leírta, akkor mennyire nagyon szükség volt arra, hogy ez a mondat le legyen írva, és ez a mondat ott legyen, és elhangozzon, hogy amit a kenet tanít, az igaz, és nem hazugság, hanem igaz. És amit megtanított a kenet, maradjunk meg abban. Mert tulajdonképpen, ha megmaradsz abban, amit tanulsz Isten szellemétől, ez által maradsz meg Krisztusban, és ez által változol el, és ez által történik az, hogy Istent egyre jobban és jobban megismered. És tudod, ez a lényeg, az Istennek a megismerése. Az egyházban a hangsúlyt nagyon elvetettük, és elraktuk más irányba a hangsúlyt nagyon sok esetben, holott a legfőbb hangsúly az, hogy megismerjük Istent. Sőt, hogy Isten is megismerjen minket, ahogy a Galata levélben van. Tehát ez egy személyes viszony, egy személyes közösség, egy oda-vissza való letöltés, egy oda-vissza való út, egy személyes találkozás, egy személyes közösség. És ha benne maradsz abban, amit a Szent Szellem mond, akkor benne maradsz az igazságban. Nagyon érdekes, tudjátok, János máshol is beszél, ahogy a levelében beszél az Antikrisztus szelleméről, és beszél arról, hogy az Antikrisztusnak a munkája milyen, és tulajdonképpen nézzétek meg, hogy azok az emberek, akik kikerülnek a kenetnek a tanításából, és kikerülnek a Szent Szellemnek a sodrásából, én azt mondom, és ezt látom az ige alapján, hogy egyszerűen szükségképpen találkozniuk kell az életükben az Antikrisztus szellemével. Mert két sodrás van. Két sodrás van. Le kell egyszerűsítenünk ezt a történetet. Két sodrás van. Isten szellemének a sodrása lehet az életünkben, vagy az Antikrisztus szellemének a sodrása lehet az életünkben. És az a döbbenetes, hogy valamilyen formában az Antikrisztus szelleme is tanít, és eljuttat valahová, csak annak a vége az, hogy amikor megjelenik az Úr, amikor láthatóvá válik az Úr, akkor az Úr azokban az emberekben nem fogja felismerni saját magát, és ezért azok az emberek meg fognak szégyenülni. És ez az, ami tulajdonképpen nagyon érdekes, tudjátok, az Ószövetségben, amikor én ezt most hallottam a héten valakitől, az az illető azt mondta, hogy ő úgy látja az ige alapján, hogy az Ószövetségben, tudjátok, emlékeztek, amikor a salamoni templom felépült. És emlékeztek rá, hogy betöltötte a felhő, tehát Isten dicsősége, betöltötte a templomot. És aki a héten ezt mondta nekem, ő azt mondta, hogy ő úgy látja az ige alapján, hogy az nem úgy volt, hogy betöltötte a templomot a dicsőség, és aztán azonnal elment onnan a dicsőség, hanem a Sekina, ő úgy látja az ige alapján, és én simán el tudom képzelni, a Sekina, ugye amit az Isten dicsőség, amit ugye héberül Sekinának mondunk, a Sekina végig ott maradt a templomban. Ha ez igaz, és miért ne lehetne igaz, akkor az történt, hogy amikor az emberek bementek a templomba, akkor találkoztak a Sekinával, persze az legfőképpen a szentek szentjében volt, de úgy tűnik, hogy amikor az emberek bejutottak valamilyen szintig, ameddig ők elmehettek, ugye nyilvánvaló, hogy a szentek szentjébe, illetve a szentélyben, a szentek szentjébe ugye évente egyszer mehetett be a főpap, a szentélybe pedig a papok szolgálhattak, de azért ugye tudjuk, hogy valameddig eljuthattak, eljuthatott a nép, és ott imádkozhattak. És Salamon úgy imádkozik, hogy Uram, amikor valaki eljön ide, akkor kérlek, hallgasd meg az ő imádságát, a te füleid legyenek nyitva, és a te szemeid legyenek nyitva, és hallgasd meg az imáját annak, aki idejön, és tiszta szívvel imádkozik, aki tiszta szívvel keres téged. Ezek szerint az Isten dicsősége valóban jelen volt, és azok az emberek, akik tiszta szívvel odamentek, találkozhattak valamilyen formában a dicsőséggel. Találkozhattak valamilyen formában Isten jelenlétével, hiszen úgy tűnik az ige alapján, hogy Isten az ő népét nem akarta megtapasztalások nélkül hagyni. Isten az Ószövetségben sem akarta azt, hogy csak néhány ember találkozhasson vele, hanem én egyre inkább azt látom, hogy generációról generációra Isten valamilyen furmányos módon mindig úgy próbálkozott, hogy hogy lehetne az, hogy az egész nép találkozzon vele. Hogy lehetne az, hogy az egész nép valamilyen formában meg tudja őt érinteni. És az áldozatoknak, a törvénynek, tulajdonképpen mindennek az volt a célja, hogy valahogy a nép felismerje azt, hogy megtérésre és Krisztusra van szüksége. És ilyen formában én azt gondolom, hogy Isten, itt tudjátok, Isten nem igazságtalan. Isten kiválasztotta Izrael népét, de nem azért választotta ki Izrael népét, hogy elhúzza előttük a mézes madzagot, és azt mondja nekik, hogy elméletileg lehetne velem találkozni, gyakorlatban viszlát. Hanem Isten mindig akar találkozni a népével. Nem csak ott a Sínai hegynél, amikor a nép hátat fordított és elment. Nem csak ott az ígéret földjénél való bevonulásnál, amikor a nép hatalmas győzelmeket élt át, és az emberek elgondolkodhattak volna azon, hogy tényleg Isten sokkal többet akar ennél adni. És Józsué ezt tudta, Józsué tudta, mert azt mondta Józsué az élete végén, hogy én döntöttem, és higgyétek el, nem csak amiatt döntött, mert megnyerték a háborúkat. Hát nagyon sok háború állt még előttük, amit meg kellett volna nyerni. Hanem azt gondolom, hogy Józsué találkozott az Istennel. És meghozta azt a döntést, hogy ti csináljátok, amit akartok. Bár jobb, ha tudjátok, hogy igazából jobb lenne az Urat szolgálnotok, de én és az én házam népe, az élő Istent fogjuk szolgálni. És ott voltak a bírák között is voltak, és vagy ott volt Sámuel, ott volt Dávid. Dávid, aki tulajdonképpen Dávidon keresztül Isten szelleme bizonyságot tett arról, hogy meg lehetne ismerni az Istent. Meg lehetett volna ismerni az Istent az Ószövetségben is, meg lehetett volna. És a proféták közül, vagy sokan, főleg ugye a proféták, meg is ismerték az Istent. De én hiszem, hogy voltak név nélküli emberek is, akikről nem is tudunk, egy kis maradék, és megismerték az Istent. És tudjátok, nagyon érdekes, hogy amikor aztán ugye Izrael, illetve hát ugye a szakadás után Júda, ugye bűnbe esett, és Ezékiel már mit lát? Ezékiel már azt látja, hogy a Sekina, vagyis Isten dicsősége fölemelkedik, és elmegy a templomból, és aztán elmegy a városból. És mivel ez a valóságban is megtörtént, én hiszem, hogy ez nem csak egy jelképes látomás volt, amit Ezékiel látott, hanem meglátta, hogy mi történt a szellemvilágban. Meglátta a valóságot. És tudjátok, miért lehetett lerombolni az első templomot? Mert elment onnan az Isten dicsősége. Tudjátok, hogy miért van romokban ma az egyház? Mert elment az Isten dicsősége. Elment az egyházból Isten dicsősége. Elment az egyházból Isten jelenléte. És tudjátok, vannak pillanatok, amikor ezt egy-két prédikátor még néha úgy őszintén hirtelen el is mondja, szerintem lehet, hogy maguk se veszik észre, hogy kimondják az igazságot, és aztán utána folytatják tovább ugyanúgy, mintha minden rendben lenne. De nincs minden rendben. De nincs minden rendben, és ezért van szükség arra, hogy a kenetre újra hangsúlyt tegyünk. És ezért van szükség arra, hogy a Szent Szellem munkájára az életünkben újra hangsúlyt tegyünk. És beszéljünk arról, hogy a kenet minket tanítani akar. Nem öncélúan, hanem elsősorban azért, hogy Istent megismerjük, és olyanná legyünk, mint ő, hogy amikor ő eljön, felismerje önmagát bennünk, és ne szégyenüljünk meg. De van egy másik dolog, ami tulajdonképpen ezzel összefügg, hogy Isten nem zárta le az ajtót, én hiszem. Isten nem zárta be az ajtót. Tehát tulajdonképpen figyeljetek ide, akármit látunk az egyházban, figyeljetek, akármit, és ez óriási, akármit látunk az egyházban, akármit látunk a külső körülményekben, tulajdonképpen az igazából nem lenne szabad, hogy befolyásolja a mi, hogy fogalmazzak, a valóság ismeretünket. Azért mondom így, hogy a valóság ismeretünket, mert a valóság az igében van benne. Tehát amit látunk magunk körül, az csak egy ideiglenes valóság, és tulajdonképpen, hogyha mi a mennyben lennénk, tehát a szellemünkben a mennyben vagyunk, ugye az Efézus 2 szerint, de ha valóban bemennénk a mennybe, és látnánk úgy a dolgokat, ahogy Isten látja, akkor tulajdonképpen mi egy jelentéktelenséget látnánk. Tehát azt látnánk, hogy semmi jelentősége nincs annak, hogy az egyház látható egyház milyen állapotban van, ugyanis valójában Isten uralkodik, Jézus Krisztus uralkodik minden fölött. Ugye a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy noha most ezt nem látható még, de valójában ő minden fölött uralkodik, már most. Már most. És ha mi az ő nézőpontjából tudnánk látni, akkor tulajdonképpen azt látnánk, és az lenne a következtetés, amit levonnánk, hogy nincs jelentősége annak. Amire ránézünk itt, hogy mi van, milyenek a külső körülmények, a vallási, politikai, gazdasági körülmények, ennek nincs jelentősége. Tehát ez Isten szempontjából, ennek semmi jelentősége nincs, ugyanis úgyis az ő terve fog megvalósulni. Érted? Mindenképpen. Na most, mivel nem vagyunk még a mennyben, ezért van szükségünk arra, hogy hoznunk kell egy akarati döntést. De ezt az akarati döntést mi meg tudjuk hozni, tudjátok miért? Mert újjászülettünk, és a Szent Szellem által megvan az a képességünk, hogy hozzunk egy olyan döntést, hogy mi elhisszük azt, amit Isten megígért nekünk. Azért, ha nem lennénk újjászületve, persze igen, szoktuk mondani, hogy a hit az ugye az Isten rémájából jön. A hit az abból jön, hogy Isten megelevenít egy igét, ad egy magot, belénk ültet egy magot, és ebből jön a hit. Ez igaz, de ennek nem mond ellent az, amit mondok, hogy az újjászületés óta neked van hited. Érted? Nekem is van hitem, van hitünk. Ezért, mivel van hitünk, és a Szent Szellem bennünk van, és a kenet képes tanítani minket, ezért, és mivel újjászülettünk, ezért meghozhatjuk azt az akarati döntést, hogy mivel mi újjászülettünk. Krisztus szelleme bennünk van. Isten nagyon sokszor ellátott bennünket nagyszerű bizonyságokkal. Mindannyiunknak az életében vannak olyan bizonyságok, csodák, megtapasztások, amiket átéltünk, amikről tudjuk, hogy ezeket csak az Isten végezte el az életünkben, senki más. Mivel vannak ilyen megtapasztásaink, ezért már, pláne aki már 25-30 éve keresztény, már annak is mondom, főleg annak, tehát főleg például magamnak is, hogy már bocsánatot kérek, de azért, ha valaki 30 éves hívő élet után sem tud eljutni arra a következtetése, hogy képes vagyok meghozni azt az akarati döntést, hogy én elhiszem azt, amit Isten megígért. És elhiszem, hogy Isten nem fog engem magamra hagyni. Elhiszem, hogy Isten, ha mindaddig, amíg az ő akaratában vagyok, velem lesz minden nap a világ korszak végéig, sőt, igazából még utána is, mert örökké vele leszünk. Elhiszem azt, hogy a megváltásban Isten mindent, amire valóban szükségem van az ő akarata szerint, megszerzett a számomra. Elhiszem, hogy a megváltás által bűnbocsánatom van. Elhiszem, hogy Jézus Krisztus gazdag létére, szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk az Isten dicsőségére, hogy gazdagok legyünk a jó cselekedetekben is. Elhiszem azt, hogy a betegségeimet fölvitte a fára, és Jézus Krisztus sebeivel meggyógyultunk. Akkor is elhiszem, hogyha a külső valóság, a külső körülmények nem ezt támasztják alá. De nem azért hiszem el, mert fanatikus, őrült, bigott, idióta barom vagyok, hanem azért hiszem el, mert újjászülettem, és Isten szelleme bennem van, és Isten szelleme folyamatosan bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztusban mindezek a dolgok igazá lettek, igenné és ámenné lettek, az ígéretek ő benne. Értitek? Tehát nagy különbség van, tehát nem azért hozok egy akarati döntést, mert bigot vagyok, idióta vagyok, és a pszichiátrián fogok majd kikötni, mert olyan erős akarati döntést hoztam, hogy megőrülök a végén, hanem azért, hogy tudok akarati döntést hozni, mert újjászülettem, és az újjászületés az egy természetfeletti esemény. És ez a természetfeletti esemény tesz téged képessé arra, például mire? Még egy példát mondok, hogy szeress. Hozol egy olyan akarati döntést, hogy én szeretek. Tehát nem csak akkor szeretek, amikor az érzelmeim éppen olyan állapotban vannak, hanem szeretek, mindig szeretek. Azért szeretek mindig, mert természetfeletti módon szeretek, agapé szeretettel. Újjászületésnek a következtében tudsz olyan döntést hozni, hogy megbocsátok. Újjászületésnek a következtében tudok olyan döntést hozni, hogy hiszek Istennek. Nem önmagában a hitben hiszek, hanem Istennek hiszek. Ez nagy különbség. És akkor most lapozzunk az énekek énekéhez, énekek éneke harmadik fejezet, és az énekek éneke a harmadik fejezetből az első négy verset felolvassuk, és akkor most megmutatom nektek az útnak az egyik felét, Jézus Krisztus felé.
Énekek éneke 3:1-4. Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek. Kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket, megkeresem, akit lelkemből szeretek. Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járják, Nem láttátok? Kérdeztem, akit lelkemből szeretek. Alig mentem tovább tőlük, már is megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megragadtam, nem is engedem el, míg be nem vezetem anyám házába, szülőmnek szobájába. Amen.
Amen. Na most, vonatkoztassunk el attól, hogy az énekek énekét azt akkor, mikor Salamon leírta, ő nem úgy értelmezte valószínűleg, ahogy mi most fogjuk, mert mi innen az új szövetségi vonatkozásból értelmezzük, és nekünk most ebből nem a házasság és a házas élet az üzenet, hanem Isten keresése és az Istennel való közösség. És ugye én arról beszéltem az előbb, hogyha figyeltetek, és ez nagyon fontosnak érzem, figyeljetek ide, nem tudom, hogy miért akadt meg nálam a lemez, de nagyon fontosnak érzem ezt a mondatot hangsúlyozni. Újjászületés miatt te képes vagy meghozni döntéseket. Tehát egyszerűen nem, értsd meg, kérlek, nem hivatkozhatsz arra, hogy te nem tudsz hinni. Hát ez hülyeség, ez baromság, hát a Júdás levelében le van írva, hogy küzdjetek a hitért, ami egyszer a szenteknek adatott múlt időben. Tehát nem azért kell a hitért küzdened, hogy adasson valamikor, hanem hogy megtartsd azt a hitet, ami adatott. Amen. Nem vagyok ideges. Tehát képesek vagyunk döntéseket hozni az újjászületés miatt. Ezért igaz, hogy szoktuk mondani azt, és erről is fogok majd beszélni, hogy minden Isten keresést az életünkben Isten kezdeményez. Ez igaz, mert a megtérésünket is Isten kezdeményezte. Ha visszaemlékeztek, egyikünk se úgy lett hívő, hogy reggel fölkeltünk, és azt mondtuk, na, mától hívő leszek. Tehát én például nem is akartam hívő lenni, nem is akartam megtérni. Nem is gondoltam valaha arra, hogy én Bibliából fogok prédikálni, te jó ég, ezt valaki mondta volna nekem, ez a rém álmokon túli világ, tehát még a rém álomnak a rém álma lett volna ez tulajdonképpen. És most mégis hívő vagyok, és szeretem az Urat. Hogy van ez? Ez Isten kezdeményezte. Ez igaz. Ez az, amiről a Tibor beszélt. Jézus Krisztus jött mi felénk az úton. De mi is tudunk felé menni az úton. Ugye, Tibor? És ugye, testvérek? Mi is tudunk felé menni. És itt erről olvasunk, hogy azt mondja itt, hogy az ágyamban kerestem azt, akit szeret az én lelkem. Mennyiszer olvassuk ugye a zsoltárokban, hogy éjjel is rólad elmélkedem, Istenem. Hogy éjjel is rólad elmélkedem. És tudjátok, ez az, amikor az ágyas házamban, az ágyas házadban, az ágyadban keresi a szellem, vagy a lélek, nem tudom, most maradjunk mind a kettőnél akkor, a lélek és a szellem, keresi az ő vőlegényét, keresi Jézus Krisztust. És ez az, amikor például a Dávid a Zsoltáros tudta ezt, mondja, hogy éjjel rólad elmélkedem. Másik igében azt olvassuk, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem. És utána folytatja ezt, azt mondja, felkelek, és elindulok, és elmegyek, hogy megkeressem, akit az én lelkem szeret. És tudjátok, ez az imádkozás, és erre nagyon nagy szükségünk van, hogy elkezdjünk újra imádkozni. Higgyétek el, hogy az Isten keresésnél nagyon sokszor időt kell szánni. Föl kell kelned, ki kell lépned a komfortzónádba, és el kell indulnod a városban, el kell kezdened keresni azt, akit a te lelked szeret. el kell kezdened keresni Istent. El kell indulnod a városban, imádkoznod kell, olvasnod kell az igét, időt kell befektetni ebbe. Tudjátok, Isten rejtőzködő Isten. De nem azért rejtőzik el, hogy ne találd meg. Ez nagyon, tudom, hogy ez paradoxon, amit mondok, de azért rejtőzik el, hogy megtaláld. Azért rejtőzik el Isten, hogy megtaláld őt. És akkor ugye olvassuk itt tovább, hogy ugye ez a jó asszony megkérdezte a város őrzőit, hogy nem láttátok azt, akit az én lelkem szeret? Nem láttátok őt? Hol van ő? A város őrzőivel egyébként majd még egy igébe fogunk találkozni, majd azt is megmutatom. És akkor azt mondja, hogy végre megtaláltam. Megtaláltam, megragadom, és el nem engedem, és beviszem őt az én szülőházamba. Ez az, amikor találkozol az Istennel, találkozol az Isten jelenlétével, otthon, a te belső szobádban, találkozol az Isten jelenlétével. És figyelj ide, ugyan azt mondtam, ugye, azt mondtuk, hogy a dicsőség elment a templomból, de nagyon érdekes, mit mond Isten mégis, több helyen az igében, hogy igen, az én népemet, hogyha vétkezni fognak, szét fogom szórni, stb. De mégis, milyen érdekes, arról beszél az ige, hogy amikor már nem lesz templom, és amikor a szolgaságnak a földjén lesznek, ha ott hozzám kiáltanak, ott is meg fognak engem találni. Én ott is ki fogom nekik magamat nyilatkoztatni. Érted? És ez egy nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy Isten, amikor elmegy valahonnan, akkor az ő elmenetele, az nem olyan elmenetel, mint a miénk, hogy elmegyek sértődötten, és azt mondom, vissza se jövök, és ne is lássalak többet, sőt, még azt is hozzáteszem, hogy nekem szerencsém van, mert ez be is teljesedik, ez a kívánságom, hanem Isten, amikor ő elmegy, ő úgy megy el, hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy én elmegyek, de ha valaki keres, meg fog engem találni. Ha valaki keres, annak meg fogok jelenni. Ha valaki keres, annak ki fogom jelenteni magam. Ha valaki keres, azt mondja Isten, én elrejtőzöm, én bujócskát játszom, nem jó kedvemből, hanem azért, mert ti ezt és ezt csináltátok, mert elfordultatok tőlem. De azt is mondja Isten, aki akar velem bujócskázni, és meg akar engem keresni, hogy hova bújtam el, annak elő fogok jönni a rejtekemből, és hagyni fogom magam megtalálni. Érted? Nem értem, hogy miért csak én lelkesedek, vagy nem tudom. De ez, amit ma szívtam, ez jó. Ez jó. Ez jó. Jó ez, amit ma szívtam. Ez jó. Ez jó. És tudod, ahhoz, hogy a kenet tanítson, Istenem, megy a vonat, és nincs kedvem abba hagyni. Ahhoz, hogy a kenet tanítson, értsd meg, szükséged van, hogy fölkeljél. Szükséged van, hogy a városba elinduljál. Szükséged van arra, hogy megkérdezd az őrzőket, hogy nem láttátok esetleg? Hát itt nem mondja, hogy válaszoltak volna az őrzők, tehát valószínűleg nem látták. De szükséged van, hogy tovább menjél. És akkor meg Isten elő fog jönni a rejtekből, és hagyni fogja, hogy megtaláld őt. Tudod, Istennek a legnagyobb öröme az, hogy te megtalálod őt. Istennek a legnagyobb öröme, hogy ő előjöhet a bujócskából, előjöhet a rejtekből, és hagyja, és a nagy öröme az, hogy te oda fussál, meglásd őt, és azt mondjad, hogy megvagy, megtaláltalak, és elkapod a ruháját, és azt mondta, hogy hihi, megtaláltalak, megvagy, nem tudtál elbújni, én tudtam, hogy hol foglak megtalálni. Volt egy sejtésem, de azért volt sejtésed, mert a kenet megsúgta, mert a Szent Szellem súg neked, mert a Szent Szellem tanít téged, és a Szent Szellem megmondja, hogy hol találod meg Istent, mint ahogy Jézus is megmondta előre a tanítványoknak, ne izguljatok, nyugi, a feltámadásom után előttetek megyek Galileába. Ezért a feltámadás után menjetek el Galileába, és ott találkozni fogunk Galileába. Érted? és hála Istennek azért, valahogy azért mégiscsak hittek ezek a tanítványok, és azt mondja az ige, elmentek Galileába, és találkoztak Jézussal. És aztán ugye több olyan eseményről tudunk, amikor nem ők mentek Galileába, tehát ugye, ahogy a Tibor imádkozta, hogy az út egyik fele, hogy mi megyünk oda, hanem a másik fele teljesedett be, hogy Jézus Krisztus ment oda hozzájuk. Ők elmentek halászni, eszükbe se jutott Galilea, meg ilyesmi, csak az, hogy fogjanak valami halat, és egyenek már valami jót, valami hekket, mert ugye a Balatonon nagyon drága, azt hiszem 6 vagy 8 ezer forint egy szelet hek, és hát Péter azt mondta, hogy ennyit én nem vagyok hajlandó fizetni, és mondta, hogy megyek halászni. És mondták a tanítványok, akkor megyünk mi is, mert a Balaton az már mészárosé, úgyhogy hagyjuk ezt az egészet. És akkor Jézus Krisztus megjelent nekik, és megkérdezte tőlük, miután már az egész éjszakát ledolgozták, és nem fogtak semmit, ugye? És megkérdezte, hogy fiacskáim, van-e valami ennivalótok? És felismerték, hogy ez az Úr. És akkor most lapozzunk az énekek éneke 5-höz. És most megmutatom nektek azt, hogy milyen az, amikor Isten jön felénk. És itt már azért egy veszélyre fel akarom hívni a figyelmeteket, amit kérlek, hogy nagyon jegyezzetek meg, mert ez egy nagyon erős üzenet volt nekem. Énekek éneke 5, 2-től 7-ig.
Aludtam, de ébren volt szívem. Hallga, szerelmesem kopogtat. Nyiss ajtót, hugom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem, mert fejem belepte a harmat, fürtjeimet az éjszaka cseppjei. Levettem alsó ruhámat, hogyan ölthetném fel? Megmostam lábaimat, hogyan piszkolhatnám be? Szerelmesen benyújtotta kezét a résen, és szívem felindult iránta. Fölkeltem, hogy ajtót nyissak szerelmesemnek, és kezemről mirha csepegett, ujjaimról mirha folyt a zárra. Ajtót nyitottam szerelmesemnek, de szerelmesem már megfordult, elment. Lelkem megindult beszédétől, azért kerestem őt, de nem találtam, kiáltottam, de nem. Énekek, éneke 5-6-tól. Megnyitám az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, elment. Az én lelkem megindult az ő beszédén, keresém őt, de nem találám, kiáltám őt, de nem felele nekem.
Ez az.
Megtalálnának engem az őrizők, akik a várost kerülik. Megverének engem, megsebesítének engem, elvevék az én felöltőmet tőlem, a kőfalnak őrzői.
Amen.
Amen.
Figyeljetek, ez a rész ez nagyon veszélyes, mert itt azt olvassuk, hogy Isten jön az ember felé. Ugye azt olvassuk, hogy a mennyasszony hallja, hogy kopogtat a vőlegény, hallja, és hát még beszélgetésben is elegyednek. A vőlegény mondja, hogy hát engedj be, és hogy az éjszaka harmatja, az éjszaka, a sötét éjszakának ugye a harmatja van az én fejemen, stb. Stb. Én itt most nem is az éjszakára helyezném a hangsúlyt, hanem a harmatra. A harmat, az nagyon sok mindent jelent az igében. Egyébként Isten beszédét is jelenti a harmat, de a kenetet is jelenti a harmat. És amikor jön a vőlegény, ő rajta kenet van. Még a sötét éjszakában is, hogyha jön Jézus Krisztus felénk, amikor kilátástalan, sötétnek tűnik minden az életünkben, ő jön, és ő rajta kenet van. És nagyon érdekes, figyeld meg, itt azt mondja a vőlegény, hogy hát ugye elmondja, hogy szeretne bejönni, nyisd ki, galambom, szerelmesem, stb. Engedj be, hogy szeretnék bejönni. Nagyon kedves beszéd jön Istentől az ember felé, a vőlegénytől a mennyasszony felé. És nézd meg a mennyasszonynak a kifogásait. Levetettem az alsó ruhámat. Hogyan ölthetném fel? Megmostam a lábaimat. Hogyan piszkíthatnám be? Ugye, mert akkor ez valószínűleg azért van, mert nem laminált padló volt a házban, mint nálunk, amit a Pisti lerakott 2018-ban, hanem letették a lábukat, akkor ott poros volt a padló. És ugye ők meg többnyire mezítláb voltak. Na most ez a kifogás, ez látszólag reális, ugye? Hát nem, nincs rajtam az alsó ruha, piszkos a láb, piszkos lesz a lábam, de hát ez nem reális, mert azt mondja az ige, hogy ti tiszták vagytok a beszédek által, amit én szóltam nektek, mondja Jézus a tanítványoknak. Másik helyen azt mondja a Galatákhoz írt levél, hogy ti, amikor Krisztusban merítkeztetek be, gyakorlatilag fölöltöztétek a Krisztust, ami fölül is, alul is van rajtad ruha, ez azt jelenti. Tehát nem fogod bepiszkítani a lábadat, és nem leszel mezítelen, mert Isten fel, ha újjászülettél, akkor Isten felöltöztetett téged önmagába, és tiszta vagy az ő beszéde által. Csak arra a naponkénti megmosásra van szükséged, arra viszont mindannyiunknak szüksége van, hogy naponta az ige újra és újra megmosson minket. És akkor ezután azt olvassuk, ugye, hogy de mégis föl... Nagyon érdekes, figyelj! Fölkelt, a kilincsre tette a kezét, és azt mondja, a mirha folyt az én kezemből a zárra. Tehát azt jelenti, hogy ott kenet volt. Ott Isten jelenléte volt. Amikor megjelenik neked Isten és szól hozzád, ott kenet van. Ott Isten jelenléte van, sőt, belőled is kijöhet még a kenet bizonyos esetekben. Ráteszed a kezed valamire, és kijön a kenet belőled. Benned is kenet van. És milyen érdekes, kinyitja az ajtót a mennyasszony, és nincs ott a vőlegény. Miért? Mert későn reagált. Kereste a kifogásokat, és mikor már fölkelt, hogy ajtót nyisson, késő volt, mert elment a vőlegény. Ez azt jelenti, hogy vannak meglátogatás idők az életünkben. Amikor Isten egy adott korszakban, egy adott helyzetben, egy adott szituációban megjelenik, és neked akkor kell arra reagálnod, akkor kell arra válaszolnod, mert utána már elmegy az a kenet, elmegy az az isteni jelenlét, elmegy az az alkalom, elmegy az a korszak, elmegy az a kairosz idő, az az alkalmas idő, és te fölkelsz, és kinyitod az ajtót, és nincs ott már az. Nincs ott már az, mert későn reagáltál. És ugye itt a mennyasszony is elkezd kiáltani, elindul a városban, el is mondja, hogy az ő beszédétől, a vőlegény beszédétől megindult a lelke. Igen ám, csak mindenre későn reagált. Ez ugyanaz a sztori, mint amikor a 10 szűzből az 5 bolond későn reagált. Ők is elindultak. Érdekes, ők is elindultak. Hoppá! Ők is elindultak. Mentek a kenetért. Későn. És itt is azt mondja, hogy elindultak, és most figyelj, hogy elindult, találkozott a városnak az őrzőivel. Megint látod, a város őrzői felbukkannak. Megverik őt. És elveszik a ruháját. Elveszti azt, amit a Krisztusban kapott az újjászületéstől, újjászületés által a megigazulást, a dicsőségnek a palástját, és mindazokat a szellemi ruhákat, azt a cifra ruhát, amit az újjászületéskor kaptál. Értsd meg, elveszítheted, hogyha nem engedsz a kenetnek, ha nem engedsz, ha nem sodródsz a kenettel, ha nem sodródsz a Szent Szellemmel, értsd meg, akkor az fog történni, hogy olyan sors csapások jönnek az életünkben, amire azt mondja az ember, hogy Úristenem, ez nem hiányzott nekem. Jönnek a város őrzői, és megvernek, és mindent elvesznek. Ez azt jelenti, ez nagyon egyszerűen lefordítva, ez azt jelenti, hogy olyan elemek jelennek meg a sorsunkban, amik, hogy mondjam, ördögi elemek jelennek meg az emberi sorsban akkor, amikor az ember nem hallgat az Istenre, és nem engedelmeskedik a kenetnek, vagy későn reagál. Értitek? Akkor, amikor Isten neked megjelenik, ne keresd kifogásokat, ne halogass, ne mondd azt, hogy most nem tudom, nem most nem lehet, nem akarom, nem mert, ez lesz és meg mi lesz, jaj mi lesz, jaj ez lesz, jaj az lesz. Válaszolj az Istennek, mert igaz, amit a Tibor mondott, hogy Jézus Krisztus jön felénk, tehát ő jön felénk egy úton, de azért ne haragudj, azért nem minden órában történik isteni meglátogatás, nem? Tehát ha végignézed az életedet, néhány olyan eseményt tudsz, amikor nagyon komoly isteni meglátogatás volt az életedbe, és hálát adsz az Istennek, hogy azokra jól reagáltál, és azért tudtak bizonyos áldások bejönni a te életedbe. Ez így van. Ez így történik. Figyeljetek, ez a bibliai realitás. Ne higgyetek azoknak az embereknek, akik valami teljesen más mondanak, mert ez a bibliai realitás. Körülbelül egy ember életében átlagosan 2-3 olyan nagyon komoly forduló pont van, és ezt például Jób könyvéből is látjuk, meg más igékből, amikor nagyon jól kell reagálni. És jól reagálni csak azt tud, aki folyamatosan a meglátogatási idők között is engedi, hogy a kenet tanítsa őt, engedi, hogy a szellem írjon az ő szívébe. Érted? Hogy a szellem beléd írja Istennek a törvényét, a Krisztust formálja ki a te lelkedben is. A te lelkedben is, mert a szellemünkben ő ott van, de a lelkünknek is át kell változnia. És ez az, amiről akartam nektek ma beszélni, és ezzel zárom, hogy kérlek benneteket, hogy nagyon figyeljetek erre oda, mert az egyházban ma pontosan az a probléma ma, hogy nagyon sok ember tulajdonképpen ezt a szellemi törvényszerűséget, ezt a realitást, amit itt leír az ige, hogy nem csak mi tudjuk keresni Istent, hanem vannak olyan pillanatok az életben, amikor Isten akar minket megkeresni azért, mert nagyon-nagyon fontos elbeszélnie valója van velünk, azt most így ilyen egyszerűsítve fogalmaztam. De hidd el, amikor Isten megkeres, az nem véletlenül van. Tehát az nem öncélú, az nem azért van csak, hogy legyen, hanem azért ott Isten nagyon fontos dolgokat akar elvégezni ilyenkor az életünkben. És nagyon sokan, és ezt lehet látni az egyházban, és Lalival erről nagyon sokat beszélgettünk, hogy sajnos sok embernek az életében, ezt látjuk saját környezetünkben is, meg máshol is, hogy azért van annyi tragédia, annyi sorscsapás, válástól kezdve mindenféle anyagi csőd, és olyan dolgok, rossz döntések például, bűnök és egyéb dolgok, mert nem reagáltak, nem akartak reagálni azokra a pillanatokra, amikor az Isten jött hozzájuk. Az ő hűvös alkonyatukkor nem reagáltak arra, amikor az Isten jött hozzájuk, és megkérdezte őket, hogy hol vagy, fiam, hol vagy, lányom, beszédem van veled. És tudod, Isten nem azért akar veled beszélni, mert agyon akar vágni, hanem azért akar veled beszélni, mert szeret téged, és magához akar ölelni. És ez valóban az Isten magához akar bennünket ölelni, testvérek. Nekünk szükségünk van Istennel megtapasztalásokra ezekben a száraz időkben. Szükségünk van a kenetre. Imádkozzunk, jó? Ennyi volt az én üzenetem. Nem tudom, hogy ebből mi ment át, de én ezt ma nagyon hangsúlyosnak éreztem. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében én hálát adok neked, Uram. Hálát adok azért, hogy valóban a kenet, ami bennünk van, az a te szellemed, aki mindenre megtanít minket, és köszönöm, hogy valóban arra sarkalsz minket, és arra tanítasz, hogy maradjunk meg abban, amit tőled tanultunk, hogy amikor te megjelensz, akkor ne szégyenüljünk meg. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy mi is kereshetünk téged, mi is fölkelhetünk, mi is elindulhatunk, mi is imádkozhatunk, mi is megszólíthatunk, és engeded magad megtalálni, és köszönjük azt, hogy vannak olyan pillanatok, időszakok, kairosz idők, amikor te jössz hozzánk, és az az üzeneted, hogy ilyenkor válaszoljunk a te hívásodra, válaszoljunk a te megszólításodra, hogy el ne sodródjunk tőled, Urunk. Köszönjük ezt neked, Istenünk, a Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.